Az Irrawaddy folyó kiszélesedő torkolatának öblében Birma bejáratánál fekszik Rangún kikötője. A félvad hely egyetlen európai jellegű része, a part sárga homokkal és belehengerelt kavicszemekkel képezett sétánya, pálmákkal és agavékkal díszítve. Ezen a sétányon sorakozott fel Rangún erőd helyőrsége. Külön nagy fényű lámpákat szereltek erre az alkalomra az út fölé. Feszesen álló légionisták arcvonala előtt ugyanolyan mereven négy tiszt sorakozik fel, és előttük valamivel fesztelenebbül Larian ezredes, az erőd parancsnoka. Jobbra tőlük a zenekar, a légionista ezred klikje, és a kordon mögött szájtátó, félmeztelen benszülöttek tömege. Az öböl fordulójánál egyszerre csak feltűnik a Radzír, fényesen, kivilágítva sorakozó legénységével. Előttük a káplár és az első tiszt áll. A parancsnoki hídon valamennyi rendjelével a kapitány. Mellette dísz uniformisban a félig még gyerek külseje miatt népszerű Earl és egy jó megjelenésű, vörös hajú vezérkari százados. Egyetlen zörej, és a légionisták vigyázban tisztelegnek. A két tiszt kivonja a kardját, és jobbra néz, a parancsnok sapkájához emeli a kezét, és a tabló így marad. A katonazene rákezd az angol himnuszra. A fényes cirkáló hófehér legénységi sorfalával lassan közeledik, a zene szól, a kapitány és a két angol vezérkari tiszt mozdulatlanul tisztelegve áll. A himnusz széles akkordjai elhalnak. Bum! Bum! A Radzír cirkáló két tisztelgő ágyulövése remekteti meg a levegőt. Az eléjük küldött négy francia hadirepülőgép alacsonyan keringve búg felettük. Rozsdás megindultan suttogta. Így még sehol sem fogadtak. A kölyök szólni sem tudott az ijegységtől, és Piszkos Fred régi, kellemes emlékek hatása alatt most az egyszer igazán ellágyult. Azután bekiált a szócsőbe, a félgőzzel haladó cirkáló gépet dobogni kezd, akadozik, zihál, az első tiszt rövid vezényszavakat kiált, lánccsörgés, csobban a vasmacska, kötelet dobnak a partra, lassan farol a hajó, végül gurulva lesiklik a híd. A zenekar a Marseillaise-be fog. Kemény vezényszóharsog, és ismét vigyázva dermed mindenki. Az Earl és a százados, akiket átmenetileg a légmentesen zárható hadiszerek számára fenntartott helységben helyeztek el, komoran hallgatták fejük felett a lábdobogást, a muzsikát és az ágyúlövéseket. Ebből nagyon kínos blamás lesz. A hajóra siető parancsnokot és kapitányt, ő excellenciája és a százados a fényesen feldíszített étkező helységben fogadták, ahol egy matróz frissítőt és szendvicseket hord körül. A hőségtől gutaütést lehet kapni, de a százados a gyarmatokra nem vonatkozó előírás szerint fehér kesztyűben van. Konzervatív ember lehet. Csodálatos, hogy lovagló botját egy pillanatra sem teszi le. Étkezés közben ott van mögötte a széken. Az Earl éppen olyan, amilyennek elképzelték a leírás után. Igazán senki sem mondaná erről a vékony, csinos gyerekről, hogy kiváló katona és diplomata. Fél óráig beszélgettek a tengerről, a ciklonról. Az Earl rezervált volt és csendes, viszont a százados mulatságos, kedves embernek látszik. Az angol leadók, mondta a parancsnok, napok óta valami eltűnt hadihajót keresnek. Hogyan lehetséges ez? Nem tudjuk, felelte Rozsdás. Angliának sok hadihajója van, és az utolsó leltározásnál észrevették, hogy hiányzik egy. Elkallódott. Jót nevettek a mulatságos századoson, és megállapították magukban, hogy ügyes tréfával ütötte el a kényes kérdést. A parancsnok azután nem is firtatta a kínos ügyet, szívélyes búcsút vett az angol tisztektől, és elhagyta a hajót. A Radzír rövidesen megindult felfelé a folyón, hogy útjának végcélját, Mendelét elérje. A mendeléi fogadtatás az előzőt is felülmúlta. Elől a mezitlábas, vörös egyenruhás birmai század díszuniformisba öltözött légionisták és egy teljes spáhi ezred lovon várta az érkező magasságok díszszemléjét. 500 rakétát eregettek az égnek, midőn feltűnt a radzír. Az erőd 12 ágyú lövése egy-egy durranással megszakította az alacsonyan keringő, kísérő repülőraj motorjainak harsogó búgását. Kürcó, angol himnusz, radzír 5 ágyú lövést ad le, Marseillez és a cirkáló kiköt. Mendelé erődjének bástyáin e pillanatban zöld, vörös és sárga bengáli fény világítja meg a falakat. A hőség 60 fok. A zsíros levelű pálmák kókattal lógatják fejüket, és az Irovedi folyó krokodilusai riadtan menekülnek a cécó elől. A hajóhíd gurulva a parthoz csapódik, és a magas vendégek nyájosan üdvözlik az eléjük siető tisztikart. Mindenki kíváncsian nézegeti a világhírű, félig gyermek külsejű katona diplomatát, akit Anglia és Franciaország megegyezésével az egyik birmai tartomány alkirályává tesznek meg. Igazán olyan, ami ennek leírták, mint valami csinos suhanc. Szinte agyon nyomja az aranyozott díszes egyenruha, amelynek közepén ott a tért szalagrán. Ez piszkos Fred kedvéért kalkuttai üzletbarátja, miután kívánságra nem volt raktáron, azon frissiben lopatta a Stamford Hotelben egy angol herceg díszuniformisáról. Díszszemle. A légió világhírű, hosszú, nyújtott lábú díszlépései alatt dübörög a föld. A díszlépésről nem lehet fogalma annak, aki nem látta. Oktatás közben néhány újonc általában belehal. Utánuk egy rekkelt rikácsoló trombitára, puskájukat fejük fölé tartva, apró, ugráló lépésekkel elügetnek a mezítlábas harcosok, mögöttük három trappoló dobos pufogtat állandóan. Ezután minden arcél a kölyökre irányul. Rövid vágtában elgaloppozik a spáhi ezred. Utána zöldhajtókás szenegáli vadászok. Vállukhoz támasztott és tenyerükön nyugvó puskával minden lépésnél meglengetik a bal kezüket, minden fekete fej a kölyökre mered. A parancsnok jól látja, hogy a füllett, légtelen estében a fiatal ezredes arcán verejték fénylik sárgásan, és nagyot csúhajt. Ezért csak néhány szót mond, amit a kölyök, minden erejét összeszedve az előre betanult két mondattal köszön meg, azután az Earl a tábornokkal autóba ül, a vörös vezérkari százados a városparancsnokkal egy másikba, és indul a menet a kormányzóságra. A radzír légmentesen zárható raktárában őrzött két magasrangú katona sápadtan járkált fel és alá. Hallották a zajt, a lövéseket és a díszszemlét. Istenem, milyen világbotrány lesz, ha ez a köpenicki história kiderül. És előbb-utóbb ki kell derülnie. Birma gyilkos klímája másféle etikettet ír elő a szokottnál. Hosszú dinék, pohárköszöntők, sokáig együttmaradó, ünnepélyes gyülekezetek itt nincsenek. Az előírásszerű ruhák nagyon hamar csúnyán átáznak a verejtéktől. Sok fogást nem lehet és nem is szabad enni. Uniformisban tárgyalni képtelenség. Itt naponta 8-10 órán át esik az eső, sűrű zuhatagokban. Azután 60-65 fokos hőség gőzfelhőbe burkol mindent, hogy a talaj páraformában leheli vissza a nedvességet. És miután a talaj évezredek óta rothadó humusz, ez a visszalehelt pára telve van kénhidrogénes, ammoniákos, bűzös, egészségtelen szaggal. Torszülött idióta része ez a világnak. Furcsább alakúak a fák, a hold, mint egy gondola, domború részével lefelé látszik. A benszülöttek csontvásszerűek, lassúak, fáradtak. Az izületek, a koponyavarratok reumatikus nyilalással reagálnak a nyírkos, súlyos atmoszférára, amelyet még gőzfürdőszerűbbé tesz a színes lampionok körül összeálló, pókhálószerűen kirajzolódó párás fényudvar. Derült időben is lassú cseppek hullanak a háztetőkről. Nyírkos minden vasalkatrész, és sohasem szárad meg a kiakasztott, mosott fehér nemű. Ha új tiszt érkezik, csodálkozva látja, hogy zsilettje, amelyet két nappal előbb az Indiai óceánon kifogástalan állapotban rakott el, most rozsdás. Mindezt el kell mondanom, hogy érthető legyen a két elszánt köpeniki katona szerencséje. A vacsora, amely alatt magas gallérú egyenruhában kell ülni, villámgyorsan zajlik le. Néhány könnyű ételből állnak a vacsora fogásai, a pohár köszöntő a tábornok részéről egyetlen mondat, hogy ne kelljen hosszan felelni. És ahogy az ört előre figyelmeztett a tábornok szánsegéde, Birmában nem követel udvariatlanságot, ha vacsora után nyomban visszavonul. Ezt nem csak szívesen veszik, hanem megkövetelik a vendégtől. A vendégnek azután jogában áll smoking rumjában egy óra múlva desszertet adni. A desszert gyarmati szokás. Édességet és fekete kávét kínálnak néhány embernek a lakosztályhoz tartozó úgynevezett smoking roomban. Ez a klubfotelekkel berendezett dohányzóhelység néhány elektromos punkával, amelyek állandóan forognak, de nem frissítik fel a levegőt, csak felkavarják újra meg újra a mosogatórony vastagságú forróságot. A smoking roomban nincs előírás. Vacsora után mindenki letépi magáról a szabályos uniformist, megfürdik, könnyű sejem vagy vászorruhát vesz fel, és aki meghívást kapott a desszertre, így jelenik meg. A szánsegéd mindenben megkönnyítette a kölyök helyzetét. Nála volt annak az öt embernek a névsora, akit meg kell hívni, ő maga rendelkezésre állt, hogy mindent elintézzen, mire a vendégek jönnek. Valóságos gardróbot bocsátottak a kölyök rendelkezésére fehér smokingokból és pizsomákból. Rozsdás a szomszédos lakosztályban volt, és így a desszert kezdete előtt tanácskozhatott vörös barátjával, aki fütyörészve nézegette magát a tükörben. Ez volt az egyetlen nagy gyöngéje Rozsdásnak. A gyerekes hiúság. De ezt is kedvesen és gyerekesen csinálta. Nem tudott betelni a drapszínű finom vászonszmokinggal, amely pompásan állt rajta. Felső zsebébe egy égszínkék sejemkendőt helyezett el, amely csillagaival a Yankee Doodle melódiáját juttatta az ember eszébe, és a kölyöknek a leghatározottabb fellépésére volt szükség ahhoz, hogy az öltözékhez csak kevéssé illő fehér kesztyűt és lovagló botot letegye. Kérlek, igazán utálatos vagy ezekkel az örökös kifogásokkal. Mit ér egy angol vezérkari százados lovaglóbot nélkül? A kesztyű pedig igenis benne volt a szolgálati szabályzatban, amit Kalkuttában kifejezetten a mi számunkra loptak. De ez nem vonatkozik a gyarmatokra, Rozsdás, légy komoly. Borzalmas, amit csinálunk. Magas rangú angol katonai személyeket elfogtunk, elloptunk egy cirkálót, becsaptunk egy nemzetet. Segítsek sírni. Megtörtént. És hogy akarod a bátyámat kiszabadítani? Nem tudom. Lehet, hogy lövetni fogjuk Mendelét. Ma este úgysem tehetünk semmit. Ma mégiscsak meg kell beszélnünk a hadműveleteket. Jegyezd meg, fiam. Először jön a kötelesség, és csak azután a magánügy. Az első szónál látni fogják, hogy fogalmunk sincs a harcászatról. Ezt nem mondanám a te helyedbe. Eddig Napóleon is megrigyelhette volna a stratégiánkat. Te csak arra vigyázz, fiam, hogy nagyon keveset beszélj, és igen fölényesen. Ő excellenciája is ilyen. Mondd mindig azt, hogy én, uraim, hiszek a békés elintézésben. Vagy ha valamit nem értesz, igen, igen, de az első célunk mégiscsak az, hogy egy kerekasztalt összehozzunk. Ugyanis, ahogy ő excellenciája szavaiból kivettem, ettől a bútor darabtól sok függ. Az ajtónáló altiszt bejelentette a vendégeket. A tábornok, a parancsnok, egy százados, egy őrnagy és egy civil úr jött, bizonyos Muriel, nyugalmazott kapitány, a titkos szolgálat vezetője. Valamennyien könnyű vászonruhában voltak. Nem sokára megjelent két boly, szivart, cigarettát, fekete kávét és édességet hoztak. Közömbös dolgokról csevegtek. A kölyök érezte, hogy a tulajdonképpeni tanácskozást a vendégeknek kell kezdeni. De hogyan? Látta, hogy a tisztek kissé türelmetlenek. Kedves barátaim, mondta végül, utánozva az excellenciástól látott kisé bágyat testtartást és könnyed halkhangot. Mellőzünk most minden formaságot, önök nem házigazdák, én nem vagyok vendég, angol és francia tisztek ülnek együtt, rajta, uraim, informáljuk egymást. Érezte, hogy ez sikerült. Rozsdás szeme felragyogott, mint egy transzparens. A tábornok nyoma felemelkedett a helyéről, és karbafont kezekkel, gondolatokba mélyedve sétált, végül megszólalt. Hát, beszéljünk Wang generálisról? Megállt, azután folytatta. Vagy vegyük először ezt a Thomas Levin féle históriát. Kis szünet. Másodpercnyi mozdulatlansággal igyekezett a két barát ismét egyensúlyba jutni lelkileg a közlésteli találata után. Végül Rozsdás szólalt meg.
Azt hiszem, ezen a lemonféle historián hamarabb túl leszünk, és akkor minden energiánkkal a fontosabb kérdést tárgyalhatjuk.
Hát, kérem, mondta a generális. Lafayette őrnagy úr, aki eljárt az ügyben, majd referál.
Az eredménytelenség nem a mi alaposságunkon múlott, hiszen államaink katonai találmányai közösek, tehát nekünk épp olyan fontos volt a dolog, mint Angliának.
Röviden elmondom az esetet, kezdte az őrnagy. Thomas Lemont Djiboutiból az első század újoncaival hajóztuk be Rangoonba. Az angol hadügyminisztérium megkeresésekor a hátsó Indiában megkezdett hadműveletekhez útnak indított csapattestnél volt. A csapattest egy év előtt tért vissza, és Thomas Levin fejlővéssel feküdt.
Parancsol egy kis vizet, excellenciád?
Kérdezte a százados a kölyköt.
Igen,
mondta halkan a leány, azután nyugodtabban, mosolyogva fordult a tisztekhez.
A múltkori ciklon kissé megviselt.
Ivott néhány kortyot, cigarettára gyújtott, és sóhajtott. Ezzel újra visszanyerte nyugalmát.
Folytassa, őrnagy úr.
Az első kihallgatást 6 hónap előtt óvatosan egy légiós ruhába öltözött titkosszolgálati ember kezdte meg. Hetekig barátkozott és fizetett mindenfélét Levinnek, de nem tudott meg tőle semmit. Azután sorozatosan foggattuk ígéretekkel, fenyegetésekkel, de hiába. Ez az ember konokul tagad. Kijelentette, hogy találmánya nincs, és nem is volt. Sajnos itt inkvizíciós eszközökre lett volna szükség. Viszont nem volt módunk rá, hogy egy kitűnő katona ellen, aki sebesüléséért vitézségi érmet kapott, ebben az ügyben eljárjunk.
És most hol van ez az ember?
Kérdezte Rozsdás. Hát éppen ez az. Legutóbb valamit megpróbáltunk, mondta mosolyogva az őrnagy.
Beosztottuk ide a Mendeli környéki mocsarakhoz a büntetés alatt álló benszülöttekre vigyázni.
Igen, rossz beosztás.
Magánúton megígértük neki, hogy ha bármilyen áron hajlandó találmányát eladni Angliának, vagy nekünk, nyomban leváltjuk. Ez az ember azonban nagyon keményfejű, és 2 hónapja állja már a mocsarakat, a millió moszkitót.
Kérek még egy kis vizet.
Köszönöm.
A kölyök a tábornokhoz fordult. Talán velünk, honfitársaival szemben közlékenyebb lesz.
Jó ötlet, mondta Rozsdás. Én holnap meglátogatom személyesen, és talán, ha az őrnagy úr egy nap szabadságot adna neki, úri módon megvendégelném. Mondjuk besétálnánk a városba, azután, mint egy véletlenül elhívom majd, hogy nézze meg a cirkálót, ott van néhány tiszt, akit személyesen ismer, és talán így könnyebben elérünk valamit.
Nagyszerű lenne, ha sikerülne, mondta a százados.
Nem is kell elmenni hozzá, ide vezénylem egyszerűen az erődbe.
Nem, nem, tiltakozott mosolyogva Rozsdás. Az minden esetre nagy hatással lesz rá, ha éppen kemény őrségen áll, és néhány szóval elintézem az őrparancsnokkal, hogy engedjék vele.
Ahogy tetszik. Rozsdás utólag elmagyarázta a kölyöknek, hogy miért tette ezt. Ha Thomas Levent behívják a városba, és megpillantja valahogy a testvérét, nem tudná visszafojtani a meglepetését, amely esetleg vesztüket okozhatja. Titokban attól is félt, hogy a kölyök sem lenne elég erős, ha ki tudja, milyen szörnyű állapotban egyszer csak eléje vezetnék a fivérét.
Most, ha tetszik, szólt a tábornok, rátérhetünk Kwang generális ügyére.
Térképet vett elő, és egy pontra mutatva így szólt Rozsdáshoz.
Ebben a szektorban iniciálhatnánk egy közös operációs bázisról az offenzívát.
Rozsdás előrehajolt, és ilyetten nézte a tábornok is egy szőrös, vastag mutatóját.
Hát, ebben nagyjából egyetértünk,
mondta azután összevont szemöldökkel. Közben aggódott, hogy nem csinálnak-e velük megint valami disznóságot, mint a százados a vércseppel és az üvegekkel.
Minden esetre gyorsan kell cselekednünk, mondta Muriel, a titkos szolgálat vezetője.
3 hete útban van egy igen nagy mennyiségű fegyverszállítmány, és mielőtt a határa jut, le kell csapnunk Wangra.
Annál is inkább, szólt közben a százados,
mert Morrison Snyder, ez az amerikai gazember, akit a japánok pénzelnek, valahol az erőd mélyén bujkál egy nagy csapat martalóccal. Úgy tudom, hogy Kwanggal folytat tárgyalásokat. Japánnak most érdekében állít zavart kelteni. Tehát, ha Morrison Snyder összefog Kwanggal, és áthozzák a fegyvereket, akkor egész hátsó India lángba borul.
És? Megállapodott már ez a két csirkefogó? Kérdezte Rozsdás.
Annyi bizonyos, hogy nem bántják egymást, de hordáik még nem egyesültek. És Kwang álláspontja kiismerhetetlen.
Én a kerekasztal híve vagyok, mondta a kölyök, miután mindenki ránézett. Talán békés úton is sikerül eredményre jutni.
Nem bízom benne, felelt a tábornok. Az idő nagyon rövid, mert a tárgyalásokat be kell fejezni, mielőtt a fegyverszállítmány megérkezik. Kwangot meghívtuk, természetesen nem jön. Az ön kérésére egy követet küldtünk hozzá, és bejelentettük, hogy excellenciát felkeresi őt, azt felelte, hogy várja.
Ő excellenciáját, mondta a Rozsdás, sajnos erről a tervéről nem bírtuk lebeszélni.
Nem, szólt a kölyök, mert nyomban megértette, hogy most az Earl valódi álláspontját hangoztatja.
Szerintem addig nem szabad fegyverhez nyúlni, amíg lehetőség van a békés megegyezésre. Nekem beszélnem kell Kwanggal.
Nagyon veszélyes és nehéz vállalkozás. Csapatot nem adhatunk excellenciád mellé, hiszen az nyomban vörös posztó lenne Kwang szemében, és néhány kísérővel arra az ismeretlen őserdei részre lenné, az altiszt lépett be.
A Radzir cirkáróról egy matróz keresi Earl of Sadesex excellenciáját.
Mit akar? Mondta kissé bizonytalan Rozsdás, mert tudta, hogy ha valamelyik cinkosa idejön, akkor baj van.
Bocsásd be!
A matróz belépett és tisztelgett.
Alázatosan jelentkezem!
A szobában minden szem a hófehér egyenruhában feszesen álló tengerészre nézett. Earl of Sadesex ő excellenciája volt. Igen leleményes módon szökött meg. Miután a bevonulási ünnepség elmúlt, Piszkos Fred rideg kommandója hangzott a kapitányi hídról.
Sört!
A kommandót általános lelkesedésre fogadták, sör ugyanis igen kevés volt a cirkálón, ezért csak ritka, ünnepélyes alkalommal vertek csapra egy kis hordót. Az alkalmat Fred ünnepélyesnek találta. És hogy kissé felderítse a hajófenékben búslakodó foglyokat, személyesen kísért le egy matrózt, aki két korsó sört vitt magával tálcán. A százados mereven visszautasított minden kedélyeskedést, de a herceg belátta, hogy legokosabb, amit helyzetében tehet, ha felhajt egy korsó hideg sört. Szórakozottságában még meg is emelte a kapitány felé a korsót.
– Van valami kívánsága, excellenciádnak?
– kérdezte gálánsan Piszkos Fred, mivel uniformisan nagy lelkűvé tette.
– Igen. Szeretném, ha saját matrózomat rendelni ide szolgálatomra, és tiszti becsület szavammal kezeskedem érte, hogy nem fog megszökni, mi alatt a konyhára megy.
A herceggel együtt fogságba került két matróz, ugyanis a fenékbe volt zárva. Fred nagyon jól tudta, hogy az ezredes becsület szavában megbízhat, tehát intézkedett, hogy az egyik foglyot a tisztek rendelkezésére bocsássák. Ez a matróz vitte fel a feketét a konyhából, és hozott számukra a jeges vizet. Hagyták járkálni. Felettese becsület szavát meg kell tartani. A matróz nem is szökött meg, de arra nem adta szavát az ezredes, hogy ő maga nem szökik el. A fülkében felvette a matróz ruháját, a sötét folyosón átsietett az edényekkel telt tálcával, és egy alkalmas pillanatban a szellőztető ablakon át, amely a közeli konyha mögötti lisztraktárból nyílt, lemászott egy dzsunkára. Így került az Earl, mint matróz, a haditanács végén az erőd vendégszobájába. Kifogástalan hófehér tengerész ruhában, feszes vigyázban álltott az Earl, csak a szemében csillogott valami különös, diadalmas vidámság. A két barát mozdulatlan volt az esemény döbbenetében. A tisztek valami könnyed kíváncsisággal néztek az ajtóra, fogalmuk sem volt e pillanat döntő jelentőségéről.
Alázatosan jelentem, mondta újra a matróz, rádió értesítés érkezett excellenciát kérdésére, hogy mi lett a Balmoral sorsa.
Rozsdás egy hanyag mozdulattal a hátsó zsebébe nyúlt. Ez nem került el az Earl figyelmét. Jól tudta, hogy ott valószínűleg egy hatalmas Colt revolver van. Azután a vöröshajú százados valami halk, bágyat, dallamos hangon így szólt az ajtóban álló matrózhoz. Eredj ki, fiam. A tanácskozásnak úgyis rövidesen vége, azt várd meg. Remélem, a Balmoral sorsa nem fordult rosszra.
Alázatosan jelentem, nem tudom,
mondta a matróz, és kiment. Kérem, szólt bágyottan a kölyök. A klíma még kissé szokatlan. Talán megbocsátják, ha azt kérem, halasszuk el a tanácskozást holnap reggelre, és a végső döntést is.
Teljesen igaza van, excellenciádnak, mondta a tábornok. A hosszú út és az ünneplés fáradalmai után elég, amit mára végeztünk. Holnap délelőtt úgyis lesz szerencsénk nálam, és megállapodhatunk a közvetlen teendőkben.
Thomas Levin ügyében majd utasítom az őrparancsnokot, mondta az őrnagy. Kölcsönös tisztelgések, készfogások, a vendégek elmentek, és Rozsdás odaszólt a bolynak.
Küldd be, öcsém, a matrózunkat, azután hagyjál így mindent, és eredj aludni.
A herceg betette maga után az ajtót. Szótlanul végignézett a két baráton, cigarettát vett elő, hosszasan veregette a dobozhoz, rágyújtott, és leült.
Na, jó madarak, most mi lesz?
Botrány, felelte hidegen Rozsdás. Néhány francia és angol admirális nyugdíjaznak, a világ évszázadokig Anglián röhög, minket felkötnek, aztán filmet csinálnak rólunk.
Csend volt.
Rozsdás közben gondolkozott az eseten, és igyekezett hasznukra fordítani az Earl óvatosságát, amellyel eddig az ügyet kezelte.
Hoho, úgy látszik, most már nem is olyan egyszerű dolog őket leleplezni. Úgy látszik, tárgyalások jönnek. Valami oka minden esetre volt az Earlnek arra, hogy nem leplezte le őket azonnal.
Vége a szép harci játéknak, uraim, mondta az Earl.
Nem hiszem, felelte Rozsdás. Sajnos nem hagyhatjuk abba a játékot.
Komoly gondot okoz nekem, hogy mi módon ránthatnám ki excellenciádat és Angliát ebből a bajból.
Barátom, jegyezte meg ő excellenciája. Volt időm rá megtanulni, hogy tiszteljem az ön szemtelenségét, de most azt hiszem nem segít semmiféle blöff.
Nézze, excellenciás uram, beszéljünk egymással őszintén. Az ön kitűnő katonai pályafutása sokkal több veszéllyel és munkával jár, sem hogy ebbe a nevetséges históriába fulladjon, és Angliának sem lesz ez kellemes. Végre is egy egész nemzetet tettünk nevetségessé angol lobogó alatt. Függetlenül ettől, azt is tudja excellenciát, hogy ezt a társaságot a Radzíren nem lehet csak úgy elfogni. És igen okos volt, hogy erre a tetre szánta magát, különben sok vér folyt volna. Elsősorban Bradford százados úré. Most tehát ne próbáljuk egymást megijeszteni. Tárgyaljunk politikushoz méltóan.
Rendben van, mondta a herceg nevetve. De előre figyelmeztetem. Én büntetést nem engedhetek el. Az én hatalmam nem ér el odáig, hogy maguknak kegyelmet biztosítsak. A káplár lépett be. Mikor az ajtót nyitotta, Sedessex már talpon volt, mintha feljebb való előtt állna.
A Radzír első tisztje kíván beszélni excellenciáddal, jelentette a káplár. Jöhet.
A káplár kiment. A főorvos lépett be. Ilyetten toppant a szobába, és hang nélkül megállt a tabló előtt.
No, mi az, öcsém? Kérdezte Rozsdás. Betegesnek látszol. Árt a klíma.
Értetek, jöttem. A hajó indulásra készen áll. Az volt a tervünk, hogy ha elfogtak benneteket, ultimátumot intézünk ő excellenciájához, hogy 10 percen belül porrá lőjük Mendelét, amennyiben nem bocsátanak szabadon benneteket.
Szép kis társaság, mondta nyugodtan a herceg. 20 ember fellármáz egy egész világrészt, elfog egy vezérkart, szét akar lőni egy várost.
Hát ide figyeljen, barátom, menjen vissza a cirkálóra, jelentse, hogy barátainak semmi baja sem történt, legyenek türelemmel, és ne csináljanak ostobaságot.
Eredj vissza, és mondd meg az embereknek, hogy bántatlanul eljutunk mindannyian a nyílt tengerre, ezért kezeskedem.
Én nem,
mondta a herceg.
Engedelmével, én igen.
És mondd meg nekik, főorvos, hogy aki meg elmer sütni egy ágyút, azt felpofozom.
Leléphetsz.
Azért, mondta jelentősen a főorvos, itt várunk rátok a cirkálóval. És jó lesz, ha minden órában életjelt adtok, különben lehet, hogy mégis szétrúgjuk ezt a kaibát.
Tisztelgett, és elment. Elsősorban mondja meg, mondta a herceg, miután visszaült a fotelbe, hogy miféle ostobasságot követtek itt el eddig az én nevemben. Azt hiszem semmit. Rozsdás elmondta mindazt, amit beszéltek. Ez történt. Azon kívül szó esett bizonyos külföldi kifejezésekről, hogy szektor, operálás, meg mi egymás, ebben egyetértettem velük, de ha kell, holnap visszavonom. Eddig súlyos hibát nem követtek el. Azután elgondolkozva járt föl és alá. Ha ez a Morrison Snyder átjött ide, akkor a japánok keze van a dologban. Gyorsan cselekedni kell. Excellenciás uram, mondta a kölyök. Nekem holnap délelőtt meg kell szabadítani a bátyámat. Londonból jöttem ide, hogy mennyi szenvedés és veszély között, azt jó tudja. Én innen nem megyek el a fivérem nélkül. Az őr részvétel nézte a szomorú, fáradt tekintetű kölyköt. Itt egy családi ügynél nagyobb érdekek forognak kockán. A legtöbb, amit megtehetek, ha felajánlom, hogy menjenek vissza a hajóra, és vigyék gyorsan a bőrüket, ahogy tudják. Nem áll módunkban. Maradunk. Akkor nyomban szólok a tábornoknak. Ebben ugyan meg tudnám akadályozni, de nem teszem. Azután színészkedve, patetikusan hozzátette. Excellenciás uram, mi maradunk. Mi bűnhődni akarunk. Jöjjön, aminek jönnie kell. Hát mondja meg, hogy mit akar, mondta türelmetlenül a herceg. Ő végre is angol ember, és szereti a hazáját. Ha én holnap nem indulok útnak, igen sok ember fog elpusztulni. Nem adhatok maguknak kegyelmet, sem felmentést, ehhez nincs hatalmam. Ezt nem is kérjük. Parancsolj egy kis konyakot. Konyakot töltött, azután rágyújtott. Ajánlatom a következő. Excellenciát 24 óra egérutat ad nekünk. Erre becsület szavát adja a századossal együtt. Holnap reggel a kölyök útnak indul 3 matrózzal. Az egyik lesz excellenciád, a másik a százados, és a harmadik a főorvos. Amint látta, elég tréfás ember, és nem származik ijedős családból. Én délelőtt a cirkálóra viszem Tom Levent. Pontosan délben a főorvos és a kölyök visszafordulnak. A százados és ön mennek tovább. Mi elindulunk Rangún felé. Estig az óceánon vagyunk, és excellenciád mindent bejelenthet az angol admiralitáson. Itt sem az ország, sem ön nem lehet nevetséges a világ előtt. Mi megkaptuk Tom Levent, és excellenciád a legrövidebb időn belül ott lehet Kwangnál, és kiütheti a nyeregből ezt a Morrison Snydert. Reggel az indulásnál a kölyök még eljátsza a szerepét, akkor a franciák sem tudják meg a csalást. Hosszú szünet következett. Jó, amit mond. Szólt végre a herceg. De becsülettel megmondom, hogy könyörtelenül jelentést teszek, és magukat már az esti órákban az egész flotta üldözi. Ezt idővel meg lehet szokni, mondta Rozsdás. Őszintén megmondom, nevetett az Earl, hogy eredeti fickók, és egyszer sem tudtam komolyan haragudni magukra. Magáért barátom pedig igazán kár. Értelmes ember. Egy utolsó kérésem van. Hajlandó excellenciát megerősíteni valamit, ami igaz, de nincs semmi értelme? Kérdezte Rozsdás. Nem értem. Mondjuk felírná egy papírra a következőket. Igazolom, hogy a levél birtokosa egy cirkálón kivágta annak a szobának az ablakát, amelyben én és Bradford százados hosszú ideig tartózkodtunk. Furcsa. Tűnődött a herceg, és elővette ceruzáját. Valóban nem értem, de miután szóról-szóra így volt, szívesen adok írást róla. Köszönöm. Hát ezzel fel is vettük a jegyzőkönyvet. És szívből kívánom, hogy a legközelebbi gömbölyű asztalnál is hasonló eredménnyel tárgyaljon. Excellenciád!